Most folytatódik a hetes. A magyar férfi nemzeti csapat világbajnoki szereplését meghatározta, hogy a legerősebb magyar klubcsapatokban kevés válogatott játékos tölt be meghatározó szerepet. Vélekedett Mocsai Lajos, korábbi szövetségi kapitány, a testnevelési egyetem rektora. Farkas Dávid interjúja.
Az elmúlt évtizedekben jó néhány évjárat kimaradt a folyamatos minőségi játékosok jelenlétéből. Utána kialakult 4 évvel, amikor elkezdődött egy új csapat építése. A magyar férfi kézilabda válogatottban jelen pillanatban a 10. hely valójában az, hogy európaiaktól nem tudtunk egy pontot szerezni, másrésztről pedig lenne a legfontosabb az, hogy vesztettünk 2 azoktól, amivel az ellenfeleink ugyan egyetlen egy pontot nem hullajtottak el, ez megpecsételte a sorsunkat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekkel kapcsolatban van 3-4 fontos megjegyzésem. Az első az, hogy Magyarországon a klubcsapatok megengedhették maguknak azt, hogy pozíciónként 2 vagy 3 nemzetközi szintű játékost tudtak igazolni, és tudnak finanszírozni. A magyar nemzeti válogatottban ez a minőség nincs jelen mind a kluboknál, hiszen a pozíciókon egy-egy meghatározó embereink vannak. Néhol talán van egy kis átfedés, de az már minimális, és hogyha nemzetközi világklasszis, nemzetközi klasszis és jó első osztályú játékosok számát meghatározzuk, akkor úgy néz ki, hogy az a rendszer, amely a rotációba dolgozik a nagy csapatainknál, hogy 15 percenként tudják, vagy kritikus időszakonként cserélni, és azonos minőségűvel a játékost, ez meghatározza, és ez a fontos, amit most mondok, az oda vezető edzés munkát, és az egész csapatnak mondjuk a fizikai kondicionális állapotát. Magyarul a magyar válogatott hullámzó teljesítményét az hozza, hogy azok a játékosok, akik csereként jönnek, vagy a rotációba bekerülnek, nem tudják együtt fenntartani azt a nemzetközi színvonalat, ami elvárható lenne. 2. Az edzés munkában a játékosok úgy készülnek, hogy ha aznap megosztják a játékidőt, akkor körülbelül a heti 2 meccses nagyon nehéz ciklusba is körülbelül 1 mérkőzés terelést viszik magukkal. Itt, amikor 7-8 mérkőzést kell lejátszani 2 héten belül, ez egy extrém teljesítmény és egy extrém terhelés. Erre úgy kell fölkészülni, mint a régi válogatottjaink, hogy minden játékos a saját erejével végigbírja a sorozat mérkőzést, és csak akkor cseréljék le, ha az edző ezt szükségesnek tartja, vagy másik versenyző tud versenyeztetni. Tehát magyarul itt óriási eltérés van a gyakorlat, amely a klubok gyakorolnak, és az az elvárási rendszer, az a terhelés, amit a válogatott éri. Én ebben látom a sorsdöntő különbséget, és azon én nem tudok eligazodni, hogy minden itt megjelenik, hogy embertelen a terhelés, mindenkinek annyi. Ez nem kifogás. Ha sok a szabad idő, az a baj, ha rövid, az a baj. Ebben az a művészet, hogy a világversenyek ritmusára kell tudni fölkészíteni egy csapatot. A 2 kapitány kollégám egy viszonylagos kényszer helyzetben volt, mert a megelőző kapitány a válogatott számára kiharcolt munkaórát és munkanapokat a klubokkal egyeztetve nem tette meg, és miután ez volt a kiemelt világverseny az elmúlt legfontosabb évek során, gyakorlatilag nem történt meg az a munkavégzés, amire szüksége van a válogatott.
A jövőt tekintve mennyire bizakodó, hol tart most jelenleg Magyarországon a képzés, és ezekre a problémákra, amelyeket felvetett, mennyire tud választ adni mondjuk 5-10 éves távlatban?
A magyar fiatalok eredményessége érdekes, hogy már fiatal körben 15-16-17 éves korban még a világ élvonalával azonos vagy, még azt néha meghaladó is. Itt a legnagyobb problémát abban látom, hogy a kondicionális képzés, amely az adott korszakra kivetítve az egyénre, ha nem is pozíció specifikusan, de sportás specifikusan kötelező a legmagasabb sporttudományos háttérrel elvégezni, ezeket most a kiemelt ilyen eszközrendszerrel rendelkező és koncepcióval rendelkező akadémiák megoldják. Tehát mutatja ezt, hogy a női szakáknál gyakorlatilag a junior VB győztese, a világbajnokság második helyezettje ifjúságban és erdülőkorban nem volt a serobó bajnok, a magyar női utánpótlás. Tehát ezekből nagyon komoly emberek lesznek, látva a méretüket, a fizikai állapotokat és a tehetségüket. Ez már annak az utóbbi 4-5 évnek a tudatos munkája, amikor ez elkezdődött.
Tehát női vonalon jobb a helyzet, de a férfiaknál?
Férfiaknál itt az a nagyon magasnak rendkívül erős fizikumú, atlétikus emberekért való küzdelem, nagyon sok sportág folytat ilyet, a röplabdától, a kosárlabdáig, a vízipólótól, és még mondhatnám kifejezetten a kézilabda is. Ezért az ilyen magas és ilyen atlétikus emberekért nagyon-nagyon nagy a versengés. Na most, akik úgy látom az utánpótlásba alakulnak, ez egy kicsit hosszabb időt fog igénybe venni, mint a női kiválasztás és a kiválasztódás, de jó úton vannak azok az emberek, mert azok a munkák, amelyeket az évtizedekben mérve bele kell investálnunk, csúnya szóval vagy szószatétellel a fiatalokba, ezek most már megtörténnek. De ennek a kifutási érdekében 4-5 év, most vagyunk az elején, és bízom benne, hogy ez az utánpótlás férfiaknál is rövidesen nagyon komolyan jelentkezni fog.
A tokiói olimpiai szereplésre még van esély a férfiaknál is, még hogyha nem is komoly. A hölgyeknek pedig még a világbajnokság hátra van, november végén, illetve december első felében rendezik majd. Ott még teljesen nyitott a helyzet, mondhatjuk azt. Hogyan látja Tokióra, Párizsra és Los Angelesre, mennyire látszik most, hogy mekkora esély lehet a szereplésre az eddigiek alapján is?
Én azt gondolom, hogy a férfiaknál egy olyan munkát kell tervezni, ha sikerül, ha nem, tehát mondjuk a kontinensek győztesét nagyjából meg lehet jósolni, bízunk benne, hogy a papírforma jön, és akkor a magyar férfi válogatott a 10. helyen is, hiszen biztos meg benne, hogy az Európa bajnok ebből az előttünk lévő körből fog jövőre kikerülni. Én azt gondolom, hogy ez még lehetséges, ebbe bízni kell, de a legfontosabb az, hogy az odavezető munkát kell úgy megtenni, tervezni, hogy élethalál módon el kell végezni azt a munkát. Ha sikerül, a sors úgy jön, a kijutás vagy nem, mert el kell építeni, el kell kezdenünk azt a munkát, amiből 2-3 éven belül ezt a tempót, ezt a ritmust, ezt az atlétikumot és ezt a munkát el kell tudni végezni. Ezt már a magyar kézilabda évtizedekig elvégezte. Itt egész más vonalak jöttek bele, mint az elején említettem, amit nem szabad elfogadnunk, mert tönkreteszik a magyar kézilabdás tudását, kondicionális állapotát, stratégiai elképzeléseit. A nőknél én azt gondolom, hogy egyre erősebb ez a lehetőség, és nagyon bízunk benne.
Akár mind a három következő olimpián ott lehet a női válogatott?
Nézd, jó, és nem vagyok, de ahogy látom a gyerekeinket, a Nemzeti Akadémián a 180 centis erdőlőket, akik rendkívül nagy eredményt értek el az Európa, nem hivatalos Európa bajnokok, benne van, hogy az, amit ön mond, az az igény inkább, hogy a rendelkezésre áll az a játékos garnitúra, akiben benne van az a potenciális lehetőség, hogy a következő 10-12 évben garancia lett komoly női kézilabdázás.
Mocsai Lajost, a testnevelési egyetem rektorát, a magyar férfi kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallották. Napokon belül elkezdik bontani a 18. kerületi lőrinci kézilabda csarnokot, és várhatóan 2019 végén vagy 2020 elején átadják a megújult új létesítményt, mondta Ugi Attila polgármester.
Egy-két héten belül a projekt el fog indulni. Első körben a bontással, aztán utána szépen lassan a fejlesztés útjára is rá fogunk lépni, és az év végére, a következő év elejére át fogjuk adni a teljesen megújult konstrukcióban elkészült lőrinci sportcsarnokot. Ez azért érdekes, mert ugye amikor én még gyerek voltam, akkor adták át ezt a lőrinci sportcsarnokot, és hát ez egy óriási nagy, tulajdonképpen csoda volt itt a kerületben, hiszen ez az első olyan nagyméretű csarnok a kerületben, ahol kézilabda mérkőzést, futballmérkőzést lehetett rendezni, hiszen az iskolai tornatermek olyan picik voltak, még a sportiskolában, ahol én jártam a Kassában, hogy nem is gondoltunk arra, hogy egy komplett kézilabda mérkőzést, esetleg nézőket is leültetve itt a kerületben meg lehet tenni. Hát 1980-as évek elején itt volt a Dépesti térségben az első ilyen sportcsarnok, amit átadtak. Ha jól emlékszem, akkor még egy helikopter is leszállt az átadón.
Mit lehet tudni a pályázat részleteiről, mennyiből, és tulajdonképpen, hogyha a paramétereit nézzük, milyen csarnok épül majd fel itt a kerületben?
Tulajdonképpen ez egy 6 évvel ezelőtt kezdődött munka volt. Körülbelül 2,1-2,2 milliárd forint lesz a bekerülési költsége ennek a csarnoknak. Ennek jelentős része TAU támogatásból, és egy jóval kisebb része pedig önkormányzati önrészből fog majd megvalósulni. Ez azért nagyon fontos, mert azt azért látni kell, hogy nem közvetlenül a kerületi közösség adja össze ennek a rekonstrukciónak a költségeit, hanem a társasági adó hozzájárulásával a Budapest Airport támogatja ezt a programot, ezért is fogják majd a csarnokot Buda Arénának keresztelni, hogyha át lesz majd adva, ez lesz a neve a Lőrinci Sportcsarnoknak az átadás után. Az érdekessége ez annak, hogy ez egy gépészeti felújítás, hőtechnikai felújítás, dupla lelátóval fog majd rendelkezni, gyakorlatilag a tartó szerkezetek kivételével teljes egészében meg fog újulni ez a sportcsarnok. Ennek két fontos eleme van. Az egyik része az lesz, hogy a befogadó képessége az közel 1000 főre fog növekedni, és ezt az 1000 fő ezt korszerűen fogja tudni követni, akár koncertről van szó, akár sporteseményről, akár bármilyen más eventről, lelátóról, illetve a küzdőtérről. Ugye jelen helyzetben a most felújításra kerülő csarnok esetében sajnos ezt nem tudjuk elmondani, ugyanis a katasztrófa védelem már kevesebb, mint 500 főben határozhatta meg az egy időben a csarnok területén tartózkodó személyeknek a számát, azért, mert a menekülő útvonalak csak ennyire biztosították azt, hogy ki lehessen üríteni a termet. Tehát ez már mindenféleképpen felújításra szorult, ez az épület lassan középkorúvá vált, hogyha emberi életkorban gondolkodunk. Uh-huh.
És akkor főcsapás szerint azért ez a lőrinci csapatnak, a Plernek az otthona lesz majd?
Ez három funkciót fog ellátni. A reggeli délelőtti órákban az iskolai sport támogatását fogja ellátni, utána a kora délutáni órákban a Plernek, a Pler utánpótlás csapatainak, illetve a gyermekcsapatoknak fogja az edzéseit biztosítani, és terveink szerint az esti órákkal, amikor az edzésnek vége van, akkor pedig a közönség is kibérelheti közösségi sportolásra, tehát kalákák, baráti társaságok jöhetnek, és akár éjfélig vagy hajnali egyig is rúghatják a labdát, kergethetik a bőrt, ahogy akár az én gyermekkoromban volt, hiszen emlékszem arra, hogy még a régi lőrinci sportcsarnokban volt úgy, hogy baráti társasággal éjféltől hajnali egy óráig voltunk fotózni.
Ugi Attila 18. kerületi polgármestert hallották. Most véget ért a hetes új műsorra, legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.